7 óra 17 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Itt van velünk a telefonvonalban Martin Kovács Miklós, külgazdasági szakújságíró. Szervusz Miklós, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek!
Dübörög az amerikai elnökválasztási kampány, viszont ezzel párhuzamosan zajlik a párizsi olimpia, és hát az amerikai tornászok teljesítményükkel befértek a címlapokra, oda valahol Donald Trump és Kamala Harris-szel kapcsolatos hírek közé. Egészen pontosan milyen teljesítmény nyújtottak az amerikai tornászok, amivel tényleg a legforróbb témák közébe tudtak kerülni?
Hát ugye nyilvánvalóan a csapat arany tornában az fantasztikus teljesítmény, és előzetesen éveken át zajlottak a különböző hullámhegyek, hullámbölgyek, hiszen a fősztár Simone Biles elég sokat kihagyott, különböző depressziós helyzetei voltak, sérülései voltak, tehát az egész szituáció állandóan ott volt a sporthírek élvonalában, most viszont az amerikai nagy hírek élvonalában van, hiszen egy igazi nagy sikertörténet, hogy az apró termetű, de fantasztikus teljesítményre képes tornász győzelemre vezette a csapatot, és ezzel az Egyesült Államok sporttörténetének legnagyobb léptékű győzelem sorozattal rendelkező tagja lett, hiszen most már 8 olimpiai aranyérme van, és 30 világbajnoki érme van, aranyérme van, tehát fantasztikus teljesítménye van. Egyébként neki Amerikában, az USA-ban komoly kultusza van, rengeteg minden kapható, ami az ő nevével fémjelzett, motivációs plakátok, könyvek, $10 bárki motiválhatja magát az ő történetével, és ennek nyomán ugye az anyagi helyzete sem rossz, állítólag körülbelül $17 millió vagyona van, 2023-ban körülbelül $7 millió sikerült keresnie. De nyilván jelen pillanatban a sportsiker az elsődleges, és ez minden fölüli.
Hát olyannyira, hogy Simone Biles tegnap elő egy olyan gyakorlatot mutatott be, amit még olimpián soha senki a női mezőnyben, és azt még hozzá kell tenni, hogy egyébként ugye magyar vonatkozás is van a történetben, hiszen az olimpiai aranyérmek számát tekintve befogta például Egerszegi Krisztinát és Keleti Ágnes tornászt, úgyhogy tényleg gratulálunk neki. Na de akkor térjünk rá a politikára. Az elnökválasztási kampány zajlik az Egyesült Államokban. Leginkább Kamala Harris, én úgy vettem ki a kampányából, hogy azzal próbál népszerűséget okozni, vagy kelteni, hogy a Donald Trump eléggé represszív, elnyomó abortusz szabályozásával vagy elképzeléseivel szembe megy, és egy jóval liberálisabb megközelítést javasol a női önrendelkezést tekintve. Mik most a legérdekesebb vonatkozásai a kampánynak?
Valójában úgy tűnik, hogy Kamala Harris ringbeszállásával végül is valóban dinamizálódott a szavazótábor, és nem csak a szavazótábor, hanem a szponzortábor is. Kamala Harris kampánya egy eddig nem használt metódussal, a Zoom-mal úgy operál, hogy egy 200 000 fős zoomos kampány eseményeket rendeznek, és eközben pedig csengenek a dollárok a kampánykasszába 1-2-3-4 millió dollár alkalmanként. Úgyhogy valójában technikailag is érdekes a dolog. Eddig még nem láttam a Zoom-tól olyan magyarázatot, hogy hogy sikerült ilyen léptékben kinyitni a lehetőséget, ami korábban, ha jól emlékszem, 1000 fő volt egy-egy ilyen esemény kapcsán. Most azonban eléri a több százezres létszámot is. A nagy pénzzel rendelkezők házatáján is megnyitották a bukszájukat a szponzorok, és a Silicon Valley-ben egy új fejlemény érzékelhető, hiszen korábban általában inkább demokrata oldalra húztak a vezető szilikonvölgyes és pénzzel rendelkező emberek, most azonban megosztottak lettek. Így például Kamala Harris oldalán elkezdett egy LinkedIn társalapító Reid Hoffman kampányolni, és ez azt jelenti, hogy komoly dollár, 10 milliók várhatók a kampány számára, de a republikánus párti oldalon bontott zászlót Elon Musk, a befektető Mark Andreessen, Ben Horowitz, szóval jó páran vannak, beleértve azt a kiemelkedő milliárdost Peter Thielt, aki hosszú évek szponzorálásával és mentorálásával elérte, hogy az ő pártfogója J.D. Vance lett Trump alelnök jelöltje. Egyébként a Silicon Valley és az IT világ vezetői azt várják ettől, mármint a J.D. Vance remélhetőleg, az ő számukra remélhetőleg Fehérházba kerülésétől, hogy majd az ő világukat kezdi komolyan támogatni, az ő üzleti érdekeiket segíti, és ezt szembeállítják azzal a Biden korszakban érzékelhető szorítással vagy ellenőrzési törekvéssel, amelyet ők nem nagyon kedvelnek. Az ennek egyik jelképes területe a bitcoin világ, mert a kripto pénzeket a Biden kormányzat háza táján megpróbálják valahogy a korábbinál inkább ellenőrzés alatt tartani.
Hogyha még itt a kampány üzenetekről beszélgetünk tovább, akkor említettem például az abortusz kérdést, és hát feltételezem, hogy a nagy visszhangot kapott Project 2025 nevű programban, amit a republikánusok és Donald Trump terjesztettek elő, erről is bőven esik szó. Itt egy meglehetősen szélsőséges üzenetekkel operáló kampányanyagról, választási anyagról van szó. Mennyire kellett ezeket az üzeneteket lecsavarniuk most a republikánusoknak, vagy éppen ellenkezőleg ezzel lehet újabb és újabb szavazókat gyűjteni?
Hát most úgy tűnik, hogy lejjebb csavarták a Project 2025 lángját, éppen azért, mert nagyon kemény demokrata párti oldalról megfogalmazott bírálatok zúdultak erre a 900 oldalban megfogalmazott jobbára, szélső jobb oldalinak tekintett Heritage alapítvány által sok tucat más kutatóintézet részvételével elkészített anyagra. Mellesleg magyar szempontból érdekes, hogy Orbán Viktor téziseinek, államirányítási téziseinek egy jelentős részét magában foglalja, vagy legalábbis inspirálta ez az anyag. Úgyhogy pillanatnyilag a Donald Trump és a kampányvezetők inkább szeretnék elhatárolni magukat, mert itt olyan mértékben jelennek meg azok az elnöki hatalmat erősítő törekvések, amelyek a állami alkalmazotti stáb szinte teljes lecserélését lojális alkalmazottakra és sok minden más különböző intézmények, környezetvédelmi, egyéb egészségügyhöz kapcsolódó intézmények nagyon durva átalakítására vonatkoznak, hogy ez most kínos lett a kampányban, és ezért aztán Donald Trump igyekezett elhatárolni magát ettől a dokumentumtól. Jól lehet, nagyon sok kétség azért nem fér hozzá, hogy alapvetően az ő Fehérházba kerülésére hangszerelték ezt az egyébként, mondom, 900 oldalas, tehát igen komoly dokumentumot.
Na de ez akkor érdekes, ugye, mert véletlenül akkor rájöttek arra a republikánusok, hogy a bizonytalan szavazókat, akik nem elkötelezettek teljesen, vagy a republikánus, vagy a demokrata oldal mellett nem lehet megnyerni ezekkel a szélsőséges üzenetekkel. Még arról beszéljünk, hogy Joe Biden azért nagyjából fél évig hivatalban marad, és hát úgy tűnik, hogy nem tétlenkedik. Miket tervez igazából a regnáló amerikai elnök még ebben a periódusban?
Nyilván egy nagyon fontos irányvonal a számára, amihez egyébként ugye több évtizedes tapasztalat alapján elég jól ért is. Ez a külpolitika, tehát a háborús konfliktusok, és hát ti is mondjátok a hírekben, hogy milyen újabb lehetőség van arra, hogy eszkalálódjanak a különböző válságok világszerte, tehát ez egy nagyon fontos terület, amivel foglalkozni akar. Belpolitikában viszont egy nagyon lényeges javaslattal állt elő, mégpedig a legfelsőbb bíróság megreformálására tesz kísérletet. Nem nagyon valószínű, hogy ez alatt a 6 hónap alatt mindez sikerül, de maga az a tény, hogy a 9 tagú testületben az utóbbi időben érzékelhető 6-3-as konzervatív és úgymond liberális arány az olyan döntéseket hozott, ami Joe Biden szerint ellenkezik az amerikai demokrácia több mint 200 éves praxisával, és veszélyezteti azt, tehát ezért olyan alkotmánymódosítást vagy kiegészítést szeretne elérni, amivel a legfelsőbb bíróság tagjai számára korlátoznák a lehetőséget, hogy hosszú-hosszú évtizedekre meghatározzák a generációk életét. Így a jelenleg életben lévő és életfosszíglan tartó megbízatást 18 évre korlátoznák, szükségesnek látják Joe Biden házatáján, és ő maga is, hogy a legfelsőbb bíróság tagjai kötelesek legyenek bejelenteni azokat a nagy ajándékokat és különböző szívességeket, amelyeket nagypénzű emberektől kapnak, mert eddig ez nem volt következetes. Szóval sok mindent szeretne Joe Biden ezen a területen, és ha bármi is sikerül neki, az feltétlenül történelmi léptékű lesz.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy elmondtad nekünk mindezt. Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották az elmúlt percekben. További szép napot kívánok neked, szia!
Minden jót mindenkinek!
Hamarosan friss hírekkel jövünk 7:30-kor, maradjanak velünk!